Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kovács Gergely gyulafehérvári érsek vezetésével római szentévi zarándoklaton vesz részt az érseki hivatal munkatársi közössége, a hét során felkeresik Róma nevezetességeit. Szeretettel köszöntöm a gyulafehérvári híveket, akiket elkísért érsekük, üdvözölte a zarándok csoportot a Szentatya, aki a szerdai általános kihallgatás végén félretette az olasz híveknek szóló előre megírt üdvözletét és felhívást intézett a béke érdekében. Azokra az országokra gondolok, amelyek háborúban állnak, mondta Ferenc pápa. Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök megállapodott abban, hogy utasítást adnak a kétoldalú csúcs találkozójuk előkészületeinek azonnali megkezdésére, ismertette Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője megjegyezte, a találkozó helyét, idejét és feltételeit csak később lehet majd meghatározni. Ha a katonai szövetség kapui zárva maradnak Ukrajna előtt, akkor a NATO-t a saját területünkön kell felépítenünk, akkor a hadseregre van szükségünk, mint amekkora az oroszoknak van, mindehez fegyverek és pénz kell. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a The Economist-nak adott interjújában, amit az Interfax hírügynökség szemlézett. Az ukrán elnök szerint valószínűtlen a NATO csatlakozásuk az Egyesült Államok, Németország és Magyarország álláspontja miatt, de hazánk is felülvizsgálhatja hozzáállását Donald Trump amerikai elnök nyomására, vélekedett. Az ukrán vezetők nem tagadták egyértelműen a magyar kormány elleni tevékenységek finanszírozását, viszont részletekkel sem szolgáltak, későbbi felvilágosítást ígértek, mondta a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Magyar Levente nemrég érkezett haza Kijevből, ahol magyarázatot kért az ukrán vezetéstől a Magyarországgal szembeni lejárató kampányról, ami a titkosszolgálatok szerint Ukrajna támogatásával zajlik. Az ipari termelés volumene 2024. decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal a második becslés alapján. Az elsőben, a decemberiben ugyanezek az adatok szerepeltek. A feldolgozóipari alágak közül 7-ben nőtt, 6-ban visszaesett a termelés, nagyon nagy mértékben a villamos berendezés gyártásában. Új erőmű épül a régi helyén Tiszaújvárosban, közölte Czepek Gábor a közösségi oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, az 1000 megawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését, mindeközben a korszerű technológia miatt a működése is kifejezetten környezetkímélő lesz. Magyarország és Szerbia az eddigi sikerekre alapozva készen áll egy új kőolajvezeték megépítésére, ez a nagy beruházás mindkét ország energiabiztonságát javítani fogja, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően kiemelte, a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, és eszerint Magyarországon mintegy 180, Szerbiában pedig 120 kilométernyi vezetéket kell építeni, nagyjából évi 5 millió tonna kapacitással. A magyar oldalon ez egy 320 millió eurós beruházás, amely 3 évet vesz igénybe. Arra is kitért, jól halad azon beruházás előkészítése is, amelynek a nyomán 2028-ra megduplázzák a két ország közötti villamosenergia átmenet kapacitását. Az amerikai Diligent Corporation 37 milliárd forint értékű rekordméretű kutatásfejlesztési beruházást tervez hazánkban, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez Szijjártó Péter szerint 124 új munkahelyet hoz létre, és mások mellett segíti, hogy az új globális technológiai forradalomban hazánk ott legyen az éllovasok között. A fejlesztés már az új korszakába lépő magyar-amerikai gazdasági együttműködés fontos eredménye, fogalmazott a tárcavezető. A kormány 8 milliárd forintos támogatást ad a beruházáshoz. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban, újabb csapadék hullám érkezik, esővel, hóval, néhol átmenetileg únos esővel. A hőmérséklet a reggeli órákban -1, napközben +2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Műsorunk témáival kapcsolódunk a házasság hetihez és a betegek világnapjához, valamint a katolikus papok 17. futszál Európa bajnokságához, amit Kisvárdán rendeztek meg február 10-e és 13-a között. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A házasság világnapját február 2. vasárnapján ünneplik világszerte. Ehhez kapcsolódik a házasság hete programsorozat, mely az idén február 9-től 16-áig tart. Célja a házasság népszerűsítése, annak bemutatása, hogy igenis léteznek még jó, tartós és boldog házasságok, és az egészséges társadalom alapja a jó házasságon nyugvó egészséges család. A következő percekben dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, morálteológus szegődik mellénk, hogy segítse jóra való törekvéseinket.
Mi az az első jó gondolat, ami a házasságodról eszedbe jut? Miért örülök én a házasságomnak? Mit csodálok a páromban? És mi az a visszatérő rossz gondolat, ami a házasságodról eszedbe jut, a családodról? Bizony az szokott történni, hogy a rossz gondolatok így tolulnak bennünk, morgok arra az emberre, elégedetlen vagyok a feleségemmel, neheztelek a menyemre, haragszom, gyűlölködöm erre, arra, amarra, a rossz gondolat az így jön, mint a gyom. És a jó gondolatok, na itt van a munka, testvérek, dolgozni kell, hogy a fejünkben legyenek jó gondolatok. Olyan ez, mint amikor a kertben dolgozunk, és aki kertben dolgozott, az mindenki fölteszi azt a kérdést, hogy hogy van az, Teremtő Istenem, hogy a gyomot senki nem ülteti, és az jön. A nemes növénnyel mennyit kell foglalkozni? A gyom meg jön magától, így burjánzik. Nem ültette, nem hívta senki, nem ápolja senki, és jön. Testvérek, a fejünk ugyanilyen. A gyom, a rossz gondolatok, azok így jönnek. A nemes gondolatokkal foglalkozni kell, mert a gyom benövi a fejedet. A fejünkön dolgozni kell. A kiimádkozott igent őrizni kell. A családunkra, a házasságunkra az Isten mondott egy igent, amikor itt az oltárnál megáldott minket a pap. Ezt halálunkig őrizni. Hogy Isten jónak találta az én házasságomat, megáldotta. Ki vagyok én, hogy annyit morgok a feleségemre? Gondolni teológiára, Bibliára. Nekem az vessző paripám, hogy nehéz életet olcsó gondolatokból nem lehet végigélni. Evangéliumot tessék olvasni. Utazás közben, otthon, napkeltekor, a reggeli kávéval, fiataloknak telefonon letölteni. Az evangéliumok jó gondolatokat indítanak el. Mit akarunk, hogy ne a gyom jöjjön, hanem a jó gondolatok. Mindenkinek van egy-két olyan történet a Bibliában, amiről szívesen töpreng. Aztán az igennek a szép oldalát, azt, hogy de jó, hogy van családom, erre gondolok, azt őrizni fejben, az örömöt, nehogy már a koporsó mellett ébredjünk rá, hogy azért jó ember volt az én emberem, hogy jó asszony volt az én asszonyom. Gyökösi Bandi bácsi mindig mondja, amikor ilyen rettenetesen nagy koszorúkat visznek a sírokra, hogy az gyanús, talán a lelkiismeret fúdalás nagy virágait viszik. Amíg él, addig. Örülni annak, hogy van kihez hazamenni, van kihez szólni, van kivel megosztani örömömet és bajomat, tudni örülni annak, hogy van házastársam. Mert ha az örömmel nem foglalkozunk, na majd akkor jön a gyom. A bosszankodás a házastársam fölött. Tudni örülni a családomnak. Tetszenek tudni, papként azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek nem azért rontják el az életüket, mert el akarom rontani, gonosz akarok lenni, és alkoholista akarok lenni, meg házasságtörő akarok lenni. nem így rontják el az életüket, hanem elfelejtik az örömüket, a jó dolgukat. Elfelejtik az örömöt, és keresnek valami mást. Az örömöt el ne felejts az ember, hogy ott van mellettem. Aztán tudni tervezni, egy kicsit koncentrálni az életünkről. Tervezni, hogy hogyan is töltöm el én ezt a következő fél évet, a nagybőti időszakot. Miről szól ez az elkövetkező 3-4 év. Férfiaknak különösen fontos 3-4 évvel előre gondolkodni. Kicsit tervezni, mindegy hány éves az ember, ha nyugdíjas is. Aki tervez, az akar egy kicsit valahova jutni. Aki nem tervez, az fog így téblábolni, így mennek a napjai. Egy kicsit tervezni, hogy miről szól ez a hét. Nagybőjt folyamán elolvasom a 4 evangéliumot. Nagybőjt folyamán az összes gyermekemmel, menyemmel, vejemmel leülök beszélgetni, úgy hosszabban. A tervek az embert tisztítják, és így húzzák előre, az jó dolog. Aztán tudni kell a házasságnak a szakaszairól, a családi élet szakaszairól. Néha az a benyomásom, hogy mi azt gondoljuk, hogy elkezdjük itt a házasságot az oltárnál, és nyugdíjig ez ilyen egyforma dolog. Ez nem egyforma dolog, hanem itt vannak emelkedők, aztán vannak krízisek, mélypontok, aztán lesznek megint emelkedők, hogy itt szakaszok vannak a házasságban. Van fiatal házasság, kisgyerekes házasság, aztán kamaszkorúakat, akik nevelnek, mikor gyerekek kiröpülnek, mikor nyugdíjasok leszünk, a gyerekek elhúztak. Hogy a házasságnak szakaszai vannak, és tudni kell azt, hogy most én melyik szakaszban vagyok. Ez azért fontos, mert amikor átmegyünk egyik szakaszból a másikba, akkor ott sokszor krízis van. Mondok példát, én a legtöbbet a feleségemmel akkor veszekedtem, mikor a kisgyerekes korszakból átmentünk egy másik korszakba, visszament dolgozni. És addig ugye anyuka otthon van, a lakás rendben van, apukának mindig van vasalt inge, és mikor visszament dolgozni, akkor jobban szalad a lakás, nincs úgy rendben minden, ő is fáradt, mert a munkahelyén ő is terheket kap, és akkor borult az eddigi békés kis életünk, és el kell válni. Rá kellett arra jönnünk, hogy drágám, egy szakasznak vége van. Most újra kell gombolni, mert egy új szakasz van. Ugyanígy, amikor a gyerekek kiröpülnek, együtt maradunk a papával, a mamával. Újra kell gondolni. Eddig mentünk dolgozni, távol volt, most otthon van egész nap. Egyszer mondta egy asszony, hogy a férje ilyen vezető beosztású volt, és hazajött nyugdíjba. És azt mondja, kibírhatatlan lett. A férje mindenbe beleszólt. Mi férfiak tudunk ilyen nagy okosok lenni, hogy fogod a lábast, kivel beszélgettél ennyit, mire költöttél, mindenbe bele akarunk szólni, nagy okosok tudunk lenni. És azt mondja, a felesége észrevette, hogy a férje elkezd vele kötekedni, szurkálni, akkor ő visszaszúr. És rájött arra, hogy a nyugdíjas éveink ilyenek lesznek. Szurkáljuk egymást, és ha nem akarjuk szurkálni egymást, akkor távol leszünk egymástól. Na rájött arra, hogy többet kéne nevetni. Annyira tudtam tisztelni ezt az idős asszonyt, tudott váltani. Azt mondta, amikor a férje elkezdett kötekedni, azt mondta, apuskám, hagyjad már, elkezdtek nevetni, hogy ez az összes problémánk. Hát nevessük már ki magunkat, többet nevetni. Ahol nevetés van, onnan az ördög szalad. Nevetni egy kicsit jobban. Tehát egy másik korszakba lépett a házasságuk, és tudtak váltani.
...1993 óta II. János Pál pápa kezdeményezésére, február 11-e a Betegek Világnapja annak emlékére, hogy a franciaországi Lourdesban 1858-ban e napon Szűz Mária megjelent egy 14 éves leánynak, Bernadettnek. A haldokló Jézus utolsó szava így hangzott: beteljesedett. Ebből nem azt hallom ki, hogy minden úgy van jól ezen a világon, ahogy van, de annyit mégis kihallok kiáltásából, hogy szenvedését és kereszthalálát nem tartotta értelmetlennek. A kereszt tehát nem embertelen, hanem emberfeletti valóság. Úgy érzem, ezt az üzenetet hordozza a következő hittapasztalat, melyet egy tanúságtevő fiatalembertől, Buzai Tamástól hallunk, aki tragikus élethelyzetében is arról a csodáról beszél, amit Isten visz végbe az életében. Tamás, néhány nappal ezelőtt találkoztunk Mária Pócson, ahol a szeretett láng átadásának volt a ünnepe. Egy gyönyörű ünnepségnek a végén te tanúságot tettél. Tudnál-e arról beszélni, hogy mi motivált téged erre?
Elsősorban az motivált, hogy oda elmenjek, hogy Isten dicsőségeire tehetek valamit. Másodszorban az is, hogy közelebb vihessem az embereket a jó Istenhez, Jézus Krisztushoz.
Ugyanúgy születtél, ahogy mindenki más. Most másképp élsz, egészen más az életformád, mint a kortársaid nagy részének. Amikor kisebb voltál, milyen vágyaid, terveid voltak?
Egész gyermekkoromat már óvodáskortól, meg általános iskoláskortól valamilyen sportot mindig üztem már kisiskoláskorom óta, és ez az, ami elsődleges célként lebegett úgy előttem. És ez úgy általános iskolában kezdett kierősödni, mivel sporttagozatra jelentkeztem. És egész általános iskolát ki is próbáltam mindenféle sportot. Teniszeztem, úsztam, kosárlabdáztam, röplabdáztam. És aztán a gimnáziumkor úgy leragadtam az atlétikánál, azon belül is a 100 méteres síkfutás, sprint. És végül is az volt életem legfőbb vágya, hogy kijussak egyszer az olimpiára.
Ez a vágy, ez valóban egy nagy álom marad. Mert mi történt?
16 éves koromban a sport mellett még állandóan ott volt hobbiként a motorozás, és amennyi szabad időm volt, azt mind a motorozásra fordítottam. És ahogy egyre idősödtem, vágytam egy nagyobb motorra, le is tettem a Kresszből a vizsgát, és ki is erőszakoltam szüleimtől egy motort, azért mondom, hogy ki erőszakoltam, mert ők, különösen anya, mindig is féltett tőle. És mikor megkaptam a motort, még meg se kaptam a jogosítványt, csak egy papíron volt róla, hogy megvan. Rá négy napra felborultam vele, és gerincelősérülésre szenvedtem, és nyaktól lefelé teljesen lebénultam egyik pillanatról a másikra. A sportból és a mozgásból egyik napról a másikra a bénaságban, a mozdulatlanságban találtam magam. Egy önök mozgóból egy mozdulatlan ember lett.
Mik voltak azok a közvetlen események, amiket megéltél akkor?
Első gondolata teljes kétségbeesés volt, de ugyanakkor volt bennem valamiféle remény is már a kezdetektől, hogy ebből a helyzetből ki lehet valahogy mászni, de azért sokkal erősebb volt bennem a kétségbeesés. Igazából hitem nem volt, semmibe, amiben kapaszkodhattam. Egyedül csak önmagamban bíztam, de hát az kevésnek bizonyult.
Tamás, akinek olimpiai álmai vannak, 100 méteres sprinter, azonnal fölad mindent? Voltak küzdelmek azért, vagy azt mondtad, hogy nem, itt vége, és nem is akarsz tovább élni?
Voltak persze küzdelmeim, de mindig erősebb volt a önmagamba vetett hit, önmagamba vetett remény, de ugyanakkor időszakonként eleruralkodott rajtam a teljes kétségbeesés, és attól függetlenül, hogy ezt kifelé nem mutattam, hanem még én próbáltam erőt adni anyáiknak, a szüleimnek, meg a úgymond a sorstársaimnak a kórházba, de azért eleruralkodott rajtam, és végül is csak önmagamba bíztam. Azt gondoltam, hogy már a saját erőmből és akaratomból talpra állhatok. Van is egy kedves ismerősünk, aki mindig próbált úgy a hit felé, Isten felé vezetni, és ő mindig durozsolt a fülembe, és emlékszem, hogy egyszer neki mondtam azt, hogy hagyjon engem ezzel békén, majd én a saját erőmből és akaratomból talpra állok. Nekem nincs szükségem másra. Első gondolatom a az öngyilkosság volt pár napra rá, mert minden napot, minden percet, amit a kórházba kell töltödni, felesleges, elpazarolt időnek véltem. És teljesen elveszítettem minden reményt. Kértem is anyát, hogy menjen be egy fegyverpoltba, és hozzon egy fegyvert. De még arra sem voltam képes, hogy a kisujjamat megmozdítsam. Hogy a ravaszt esetleg meg tudjam húzni.
Mi az, ami kimozdított erről a holtpontról?
Már a kórházba is járt hozzám egy atya minden nap. Igazából azt nem én akartam, hanem ott az intenzív osztályon ajánlották a nővérek, hogy járjon hozzám egy atya. Beleegyeztem anyáik unszolására, és attól kezdve minden nap járt hozzám. Meglepődtem azon, hogy jött hozzám minden nap. Egyszer sem beszélt nekem Jézusról. Soha egy szót se. Meg a hitről, meg ilyen dolgokról. Mindig csak arról beszélt, ami engem érdekelt és foglalkoztatott. Ha éppen nem akartam vele beszélgetni, akkor is ott volt az ágyom mellett. Csak ott állt, akkor mondta, hogy csak itt akar lenni. Volt, amikor éppen torna közbe jött, akkor biztatott és ült, hogy már a karomat tudom mozdítani. láttam rajta, hogy örül, hogy jöhet hozzám, és hogy mellettem lehet, én meg el nem tudtam képzelni, hogy mi motiválja őt. De ezt akkor még nem értettem meg, hogy miért van ő itt.
Mi az, amin keresztül mentél a fizikai rehabilitáción?
4 hónapig a kórházban volt, ott napi 1 óra gyógyszorna, utána a többi ágyba fekvés, nap 24 órájába. Utána 1 évig otthon csináltuk, ott is a gyógytornászat, ott már napi 3-4 órát tornáztunk a gyógytornászsal és anyával is együtt. Aztán 2005-ben lehetőségünk volt Portugáliában egy őssejtműtéten részt venni, amit amerikai ismerősök mutattak, és végül is sikerült oda eljutnunk. És utána pedig egy újabb lehetőség, 10 hónap gyógytorna volt Amerikában, Detroitban. És ez volt a fizikai rehabilitáció, és végül is ezt a mai napig csináljuk.
Hogy élted meg azt a kamaszkort, a gimnáziumi éveidet?
Megkeresztelve meg voltam, első áldozó voltam, vasárnaponként elmentem templomba, de ez mind csak külsőség volt. És hát teljesen elfordultam a hittől, meg Istentől. Nem tudatosan akarattal, hogy most én Isten ellen lázadjak, meg direkt ellen legyek, hanem csak egyszerűen nem foglalkoztam vele, közömbös voltam Isten iránt. Úgymond voltak fontosabb dolgaim az életemben, mint Isten. A motorozás, a barátaim, a barátnők.
Mi volt az a lelki rehabilitáció, ami szükséges volt ahhoz, hogy újra életkedved legyen?
2006 májusában volt a Duna TV-n egy film Szent Pió atyáról, és azt valamiért megnéztem. Nem tudom, hogy miért, de úgy végignéztem. És annyira megragadott engem Szent Pió atya egész alakja, hogy alig ismertem magamra. Egy pár nap múlva be is szereztünk egy könyvet az életéről, és a könyv olvasása közben azon vettem észre magam, hogy valamilyen belső készítést kezdtem el érezni arra, hogy kezdjek el imádkozni. Az elején még unakodtam tőled, aztán mégis elkezdtem. De most már tudom, hogy a Szentlélek hívott meg az imára és a gyógyéletre Pió atya közbenjárás váltal.
Tehát tulajdonképpen a Pió atyáról megnézett film volt az, ami egy fordulópontot jelenthet a te életedben.
Így van, igen. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy mint Szent Tamás apostol is Krisztus sebei láttán tért meg, és hitt a feltámadt Krisztusban, és kiáltott fel, hogy én Uram Istenem, úgy én is Tamásként, hitetlen Tamásként Pió atya sebei láttán fordultam meg.
Megnézted ezt a filmet, és gondolom nem egyik napról a másikra mondtad azt, hogy én most már hiszek. Mi volt az az út, ami még elvezetett téged a mai napig?
Egyedül az imádság. Egyedül elkezdtem imádkozni, volt egy kis imafüzet, Mária Pócsról küldte egy néni, és azt elkezdtem imádkozni abból minden nap, és ahogy egyre jobban belemerültem az imába, azon vettem észre magam, hogy már egyáltalán nem érdekelnek azok a dolgok, ami addig foglalkoztatott és lekötött. Most már egyedül csak az érdekel, ami fönt van, ahol Krisztus ül, az Isten jobbján. Meg Krisztussal együtt én is feltámadtam, és benne minden megújult számomra, és megtaláltam benne a reményt és a kiutat ebből a kilátástalan helyzetből.
Mondhatjuk, hogy Isten útjai vezethetnek sötétségbe, de mindig világosságba torkolnak. Egy hosszú alagút az, amin keresztül mentél. Mit mondanál a kortársaidnak, hogy te, aki már a mondataidból ítélve látod az alagút végén azt a fényt, hogyan biztatnád őket, mi az üzeneted az ő számukra?
Azt, hogy ne féljenek Krisztushoz közeledni, ha nem nyissák meg szívüket irgalma előtt, mert egyedül csak ő tud kérdéseikre választ adni és életüknek értelmet adni, mert egyedül ő az élet és a világ világossága. És szenteljenek időt neki, verjenek benne gyökeret, épüljenek rá, erősödjenek meg benne, és mindig döntsenek mellette. És ne a világ dolgai mellett döntsenek, mert azok a dolgok csak csalók, apró és múlandó örmet adhatnak, viszont Jézus által az örök életet és magát Isten kaptuk ajándékba. És ne essenek kétségbe az életeket ért sebektől, ezekbe a szenvedésekbe és sebekbe Isten akar velük találkozni. És én hiszem, hogy egyetlen kereszt sem azért van, hogy megalázzon, tönkre tegyen, megrokkantson, vagy hogy fájdalmat okozzon nekünk. Mert én hiszem, hogy a kereszt Isten végtelen irgalmából és szeretetéből fakad, és meghívás egy új életre, amit minden nap fel kell venni és hordozni kell. És egyedül csak ebben a keresztben, Krisztusnak a keresztjében találhatunk gyógyulást sebeinkre, betegségeinkre, fájdalmainkra, mert a kereszt Isten mindenható ereje, ahogy Pál is írja a korintusi levélben.
Amen.
Február 10-e és 13-a között Kisvárdán rendezték meg a katolikus papok 17. futszál Európa bajnokságát. A görög katolikus metropólia és Kisvárda város által közösen rendezett sporteseményre a magyar válogatott mellett 13 országból érkeztek csapatok a szabolcsi városba, hogy megmérkőzzenek a bajnoki trófeáért. A sporteseményt szentmisével nyitották meg. A Szent Péter és Pál templom zsúfolásig telt a liturgikus öltözetet viselő 200 játékossal és a kisvárdai hívekkel. A latin nyelvű szentmisét Michael Wallace-bának apostoli nuncius celebrálta Szocskábel nyíregyházi és Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspökökkel és a jelenlévő papokkal együtt. Szentbeszédében a nuncius biztosította a jelenlévőket Ferenc pápa közelségéről és imáiról. A teremtés, a játék és a papi testvériség öröméről beszélt. Kiemelte, hogy ez a sportesemény nem csak a mozgás, a sport szeretetéről szól, hanem arról is, hogy a különböző országokban élő paptestvérek tudjanak egymás gondjairól, örömeiről, megosszák egymással lelkipásztori tapasztalataikat. Azt kívánta minden a tornán játszó papnak, szerzetesnek, hogy egyházmegyéjükbe, közösségükbe visszatérve ezeket az örömöket vigyék magukkal és osszák meg paptestvéreikkel, híveikkel. A szentmise után a Halasi Gyula városi sportcsarnokban ünnepélyes megnyitóval folytatódott a program. A sokak szerint olimpiai megnyitókat idéző parádén elhangzott, rövid, frappáns köszöntőket hallgatjuk meg a következő percekben. Elsőként Leleszi Tibort, Kisvárda polgármesterét, akit Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyés püspök követ.
Hát nem elég magyar, ha nem idézik Puskás öcsitől, Pancsótól. Kérdezték tőle, mi a csoda a magyar fociban. Igaz, 70 éve volt. Mi a csoda a magyar fociban? Mondta, hogy nincsenek csodák, nincsenek titkok. Ebben a sorrendben, hogy elmondta, szeretni kell focizni, akarni kell, és tudni fogunk focizni. Hát ők tudtak. Remélem, itt is hasonlóan lesznek, jó meccsek lesznek. Szeretnék idézni a Bibliáról és a Szentírásból, az első korintusi levélből. Nem tudjátok, hogy a versenypályát végig felfutni mindannyiutoknak. Győztes, csak egy lehet, aki díjat kap. De fussatok, hogy elnyeljétek. A csapatoknak ezt kívánom, hogy fussanak, elnyeljék. Tudjuk azt, hogy mindenki győzni szeretne. Azt hiszem, hogy mindannyian győztünk. Győztünk azért, mert itt együtt van a hit, a közösség és a sport. Mi kellettől több? Sportszerű küzdelmeket, nagy játékerőt, jó közösséget, jó barátságot kössenek itt Kisvárdán a csapatok egymással. Szerintem ez már jól működik. 17 éve Isten hozta önöket. Kívánom, hogy térjetek majd vissza Kisvárdára.
Szeretek focizni. Én a felsorolt háromból kettőig jutottam. Tehát szeretek, meg akarok, de már nem megy. Egyszer kérdezte is valaki, hogy szeretsz focizni? Mondom, igen. Azt mondja, akkor miért nem tanulsz meg? Nem tanultam meg, de azóta is szeretem a focit. Ha jól számolom, én is részt vettem legalább 4 ilyen Európa-bajnokságon. Azt viszont megtanultam a fociból, hogy a csapat győzelme a fontos, nem az, hogy én rúgjam a gólt. Hogy tanuljuk meg a másikat helyzetbe hozni ahhoz, hogy közösen érjük el a célunkat. Tulajdonképpen ez a keresztény élet. Megtanultam azt is, hogy a másik ellenfél, de nem ellenség. Tisztelni kell egymást. Azt is megtanultam, hogy nem lehet mindig győzni. De amikor győzünk, akkor legyünk alázatosak. És ha veszítünk, jusson eszünkbe, hogy mi majd életünk végén akarunk a győztesek közé tartozni.
A köszöntők sorában Szocskábel nyíregyházi megyés püspököt és Sesták Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallgatjuk.
Én csak egyetlen egy dologhoz értek a fociban, szeretem, de azt is csak a nézőtérről. Ezért, mint jó szurkoló, szerettem volna valamilyen kerek történetet a mai estén elmondani a jelenlévőknek. De csak egyetlen egy történetet találtam, ami egy tojásról szól. A történet szerint, amikor Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát, akkor megkérdezték, hogy hogyan sikerült ezt neki megvalósítania. Az ünnepi ebédnél az asztalon volt főtt tojás egészben, ő egy főtt tojást elővett, kitette és azt mondta, akkor tessék, ki az, aki az asztalon meg tudja állítani a tojást, hogy ne guruljon el. Hát ugye próbálkoztak vele, de senkinek sem sikerült. Erre Kolumbusz kezébe vette a tojást, levágott belőle egy darabot, és megállította az asztalon. És a többiek felhördültek, hát így mi is tudtuk volna. Kolumbusz erre azt válaszolta, ti csak tudtátok volna, de én meg is csináltam. Hát így vagyunk mi szurkolók, vagy a nézőtérről nagyon sokszor elmondjuk azt, hogy hát ezt mi is tudtuk volna, egy ilyen gólt, vagy egy ilyen győzelmet aratni. Én azt hiszem, hogy a játékosok is így vannak ezzel, ők nem csak tudják, hanem meg is csinálják. Mi meg a nézőtérről szurkolunk nekik. Még egyetlen egy gondolatot szeretnék elmondani, ugye ez egy különleges foci DB, ugyanis itt a csapatokban papok játszanak. És úgy gondolom, hogy ez a hasonlat nekünk is szól, papoknak. Én arra kérem a kedves paptestvéreket, hogy mint Krisztus csapatának a játékosai, tartsanak ki papként. Maradjanak meg papnak. Ez az önök pályája. És majd egyszer el tudják mondani, hogy mi nem csak tudtuk, hanem meg is csináltuk.
1880 és 1910 között Kisvárda környékéről, innen 10-20-50 kilométerről mentek ki azok a magyarok, akik megalakították Hollywoodot. Csak pár nevet, Adolf Cukor, 22 kilométerre Ricsén születtek a szülei, ő alapította a Paramount Picture-t. Vagy a világ első leghíresebb rendezőre George Cukor, a filmjei 12 Oscar-díjat szereztek összesen, a nagyszülei innen 41 kilométerről napkorra származtak. De Kisvárdán nevelkedett Andy Vajna is, tehát egy biztos, önök elmondhatják, hogy Hollywood bölcsőjében vannak. Természetesen majd, ha visszajönnek, akkor nagyon sok látnivaló van még, filmparkunk, strandunk, buszkalakunk és egyebek, szeretettel várjuk önöket. De én is szeretném beszédemet egy idézettel zárni. Kemény Dénes, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdaedzőnek a szavaival szeretném köszönteni önöket. Ezt mondta Kemény Dénes, hogy a kapufa éle mindig igazságos, mert annak a lövése pattan be a kapufáról a gólvonalon túlra, aki a hétköznapokba többet tett a győzelemért. Azt kívánom mindenkinek, hogy a holnapi és a csütörtöki meccsen a kapufa éle mindenkinek igazságos legyen.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Nyíregyházi és Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskolára látogatunk, ahol egy konferencia keretében Orosz Atanász atya, a Miskolci görög katolikus egyházmegye püspöke tartott előadást a filiokve kérdéséről. A konferenciát Kocsis Fülöp érsek metropolita nyitotta meg.
Most vettem egy nagy levegőt, mert ezzel a mai konferenciával egy nagy levegőt veszünk. Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, püspökatyákat, előadókat ezen a mai konferencián, amelyen olyan témát veszünk elő, amihez valaki azt mondja, bátorság kell. Talán nekünk sem volt bátorságunk, legalábbis csak fű alatt mertünk erről beszélni, a filiokvéről lesz szó. De azért is nem tettük meg, mert talán nem voltunk elég fölkészültek rá, nem volt itt az ideje. És miért érezzük úgy, hogy most már itt van az ideje? Különleges idő az, amiben most vagyunk. Egyrészt, ami különösen is ennek a mai konferenciának a időszerűségét adta, 1700 évvel ezelőtt Nice városában fogalmazták meg ezt a fajta hitvallást, amely aztán kiegészült a Konstantinápolyban, és akkor ezt mondjuk, ezt valljuk, ez a mi krédunk, amelyet 1700 éve minden keresztény felekezet magáinak vall. És most erről nagyon fontos megemlékezés, nem csak mi tesszük, hanem az egész egyetemes egyház. Mikor beszélhetnénk máskor jobb alkalommal, mint most ebben az esztendőben. Én idehozom a Szent Évnek a kegyelmeit is, amely 2025 lévén Ferenc pápa meghirdette a remény évét, amely remény nem csak arról van szó, hogy majd csak lesz ez jobb is valahogy, hanem lehozza ide a mi hétköznapi életünkbe az isteni világosságot, az isteni erőt, az egyháznak a küldetése, hogy az Isten jelenlétét, az Isten megszentelő erejét lehozza ide közénk, az életünket átjárja. És hogy ilyen nagy levegőt vettünk, és elkezdünk ma beszélni a filioquéről, csak nem bizonyos vagyok abban, hogy ez az esztendő így fog eltelni. Sokat fogunk beszélgetni a filioquéről. Ki így, ki úgy, de még a hívek is, nem csak a papok, kispapok, hanem úgy felszínre hozzuk ezt a kérdést. Aztán még egy harmadik különleges időszerűséget is látok, persze nem elkülönítve az 1700 éves jubileumtól, hogy az idei ökumenikus imahét, amelynek a szövegeit az olaszországi bózei szerzetes közösség állította össze. Ennek a mottója, hogy hiszed-e ezt? Hiszünk-e? És ennek kapcsán elővette a nicei konstantinápolyi hitvallás szövegét, és belefogalmazták a ima füzetbe, beleírták, hogy kérésük szerint mindenütt, az egyetemes egyházban, mindenütt, a katolikus egyházban is, és hát minden ökumenikus istentiszteleten vegyük elő az eredeti nicei konstantinápolyi hitvallás szövegét, és azt imádkozzuk úgy, ahogy az ortodox testvérek most imádkozzák. Úgyhogy Magyarországon mi is ezt tettük, és én is első olvasatra meglepve láttam, hogy filioque nélkül szerepel ebben a füzetben a hitvallás, amelyet az ökumenikus imahét minden estéjén, minden ima alkalmán így fogjuk majd imádkozni. Ott van egy érdekes dolog, nem egyes számban, hanem többes számban mondjuk a szöveget, nem úgy mondjuk, hogy hiszel egy Istenben, hanem hiszünk egy Istenben. Hiszünk a fiúban, hiszünk a Szentlélekben. De hát ez egy másik érdekes kérdés. Szóval az időszerűsége mindenképpen itt van. Köszönöm szépen főleg Atanáz atyának, aki püspökként és teológusként vállalta ennek a kérdésnek a avatott és alapos megvizsgálását és elütárását. Nagyon köszönöm Giulio Maspero professzor úrnak, hogy ő is elfogadta meghívásunkat, és szintén erről a kérdésről a maga szempontjai szerint beszél, illetve Felipe Suárez professzor úr is, aki vállalta az előadást. No hát akkor egy nagy levegőt veszünk, és én nagyon bízom abban, hogy ez nem csak egy ilyen emberi elszántságnak a gesztusa, hanem úgy magunkba szívjuk a Szent Lelket, ez a nagy levegő, ez a Szentléleknek az inspirációja legyen, és nem félve semmilyen kérdéstől, és a következményekkel számolva kezdjünk el beszélgetni a filioquéről, hívjuk ehhez a Szentlélek segítségét, és csak is az ő vezetését követve legyünk bátrak, és éljük meg azt, hogy az Isten itt van közöttünk, fedezzük föl, hogy mit is jelent a teológia az életünkben, és sokat fogunk még majd beszélgetni, erre buzdítok mindenkit, különösen is most a konferencia előadóit és részvevőit, és később az egész egyházunkat bátran beszélgessünk, hívjuk ezt a Szent Lelket. Köszönöm szépen a figyelmet!
Most Orosz Atanász püspökatyát hallják.
Nem állíthatom, hogy az utóbbi fél évszázadban, vagy a 44 azóta eltelt év során semmi nem történt az ügyben. Hiszen patrológusok, dogmatörténészek és egyéb specialisták nyugaton és keleten egyaránt fáradoztak azon, hogy Isten népét ne válassza örökre szét ez a hitvallásbeli különbség. Számos konferenciának, teológiai eszmélődésnek középpontjában állt a filioque szó betoldása által okozott szakadás és a megoldás keresés útjai. A római katolikus egyház és ortodox egyház közötti teológiai párbeszédre létrehozott nemzetközi vegyes bizottság egyhangulag hagyta jóvá 1982. július 6-án első beszámolóját az egyház és az eukarisztia titkáról a Szent Háromság misztériumának fényében. Ebben megemlítette, hogy a két egyház között évszázadok óta milyen súlyos nehézséget okoz a Szentlélek örök eredésére vonatkozó témakör. Mivel ez a bizottság a párbeszéd első szakaszában még nem tárgyalta önmagában véve ezt a kérdést, a következő nyilatkozatot tette közé. Bár még nem akarjuk megoldani azokat a súlyos problémákat, amelyeket Kelet és Nyugat között a Fiú és a Szentlélek közötti kapcsolat okozott, már most elmondhatjuk együtt, hogy ezt a lelket, aki az Atyától, mint a Szent Háromság egyedüli forrásától származik, és aki fiúvá fogadtatásunk lelke lett, mint hogy ő a fiú lelke is, pontosan ez a fiú közli velünk, akin ő nyugszik az időben és az örökké valóságban. Azóta is számtalanszor emlegették már az evangélium fényében a Szent Lelket, aki az Atyától, mint a Szent Háromság egyedüli forrásától származik. Hiszen a búcsúbeszédben, János 15. fejezetében szereplő vers reális olvasata mindmáig ez, amikor eljön a vigasztaló, akit én küldök az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Parátu patros ekkor evete. Ő majd tanúságot tesz rólam. Az evangéliumba, Jézus eredeti saját szavaiba nem kerülhet be filioque betoldás, ebben talán mindenki egyetért. Exegéták, patrológusok, dogmatörténészek számos konferenciája és írása tanúsítja, hogy történtek előrelépések ez ügyben. Rendkívüli volt már az is, aminek 1987-ben személyis fültanúja lehettem a Szent Péter Bazilikában, akkor december 7-én Dimitriosz pátriárkával együtt Szent II. János Pál pápa eredeti görög nyelven, tehát filioque betoldás nélkül mondta el közösen a pápai szentmisén a Hiszek egyet. A legnagyobb előrelépés pedig ugyanott épp 30 évvel ezelőtt történt. Szent II. János Pál pápa 1995. június 29-én a Szent Péter Bazilikában a jelenlegi konstantinápolyi pátriárkával, Bartolomeusszal együtt újra görög nyelven mondta el közösen a Szentmisén a Hiszek egyet. És a pátriárka jelenlétében elmondott homiliájában kifejezésre juttatta azt az óhaját, hogy végre tisztázódjék a filioque hagyományos tanítása, amely benne van a latin hitvallás liturgikus változatában, hogy világossá válhasson annak teljes összhangja azzal, amit a 381-ben megtartott konstantinápolyi egyetemes zsinat hitvallása vall meg, hogy az Atya, mint az egész Szent Háromság forrása, a Fiúnak és a Szent Léleknek egyedüli eredete. A Szent Pápa óhajának megfelelően a Keresztény Egység Pápai Tanácsa akkor negyedéven belül egy fontos tisztázást közölt a L'Osservatore Romano 1995. szeptember 13-i számában. A Szentlélek származására vonatkozó görög és latin hagyomány címmel. Ezzel akart hozzájárulni ahhoz a párbeszédhez, amely a már említett Nemzetközi Teológiai Vegyes Bizottságban folyik. Ebben rögtön leszögezte a katolikus részről addig szinte hallatlan állítást. A katolikus egyház elismeri a 381. évi egyetemes zsinaton Konstantinápolyban görögül megfogalmazott hitvallás zsinati és egyetemes jellegű, normatív és visszavonhatatlan értékét, mint ami az egyház és minden keresztény hívő egyetlen közös hitének kifejezése. Az osztatlan egyház így tanított és megvallott hitének eme kifejezésével semmiféle részleges helyi liturgikus hagyomány hitvallása nem szállhat szembe. Az, hogy az egyház Konstantinápolyban görögül megfogalmazott hitvallásának eredeti kifejezésével semmiféle részleges helyi liturgikus hagyomány hitvallása nem szállhat szembe, 2000-ben a hittani kongregáció Jézus Krisztus és az egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról kiadott nyilatkozata fényesen bizonyította. A Dominus Jézus kezdeti nyilatkozat már első pontjában tartalmazta a Konstantinápolyi Egyetemes Zsinat hitvallását, azzal a Szentlélekre vonatkozó ilyetény kitétellel, aki az atyától származik, aláírás József Ratzinger. Azóta több alkalommal is megtörtént hasonló kezdeményezés, így került be a hitvallás többek között saját jogú egyházunk részleges kodifikációjának elejére is. De jóvá lett hagyva katolikus részről is például az idei ökumenikus imahét nyitó Isten tiszteletében közölt hitvallás, egyébként ortodoxoktól átvett szövegében, a következő formában, és a Szentlélekben, Úrban és Éltetőben, aki az atyától ered. A magyarázat szerint ez a Szentlélekre vonatkozó részből kihagyja ugyan az úgynevezett filioque betoldást, amely szerint a Szentlélek az atyától és fiútól származik, mert ez a szakasz nem szerepelt a nicéai vagy konstantinápolyi zsinat által elfogadott krédóban, csak nyugaton adták hozzá a 6. században, hogy a fiú istenségét hangsúlyozzák az ariánus eretnekséggel szemben. És a bevezető, amit minden nyelvre egyformán fordíthattak le, azt is megjegyzi, ez a betoldás évszázados viták forrása lett kelet és nyugat között, és az utóbbi évtizedekben is jelentős ökumenikus eszmecserék tárgya. Imaheti füzetünk nem csak az Egyházak Világtanácsa szövegeiben, hanem a katolikus egyházban is magyarázza ezzel a filioque betoldás elhagyását, idézem, míg a filioque betoldás továbbra is része a latin és néhány más nyugati egyház liturgikus hagyományának, Róma püspökei a pápát elhagyják, amikor a keleti egyház vezetőivel együtt imádkozzák a krédót. A niceai hithez való ragaszkodás legfőbb kifejezési formája a 3. egyetemes zsinat óta éppen a nicéai konstantinápolyi hitvallás megvallása. A 431-ben tartott efezusi egyetemes zsinat 7. kánonja ugyanis betiltotta új hitvallási szöveg alkalmazását a nikeain kívül, így emlegeti a 3. egyetemes zsinat 7. kánonja ezt a hitvallásunkat. Dogmatikai és patrisztikus érveket kell keresnünk a két különböző szöveg értelmezéséhez. Visszatérve az evangéliumhoz, a János evangélium 15-26 alapján a zsinati hitvallás azt vallja a lélekről, to ectu patros ec pure vomenon, aki az atyától ered. A Szent Háromság két másik személyének egyedül csak az atya a kezdet nélküli eredete, az archi anarchos. Ő a fiúnak és a Szentléleknek egyedüli forrása, PG. A Szentlélek tehát egyedül csak az atyától ered, mint principiumától, sajátos és közvetlen módon. Ezt a vatikáni nyilatkozatból olvastam most és idéztem, ami 95. szeptemberében a pápa szándéka szerint jelent meg. A görög atyák és az egész keresztény kelet ezzel kapcsolatban az atya monarchiáját emlegeti, és Szent Ágoston nyomán a nyugati hagyomány is megvallja, hogy a Szentlélek principaliter, vagyis mint principiumától, az atyától ered. Ebben az értelemben tehát a két hagyomány elismeri, hogy az atya monarchiája azt is jelenti, hogy az atya a Szent Háromságon belül a fiúnak és a Szentléleknek egyedüli oka vagy principiuma. Az ok, az aitia régi megszokott kiejtésünk szerint, vagy etia, rendkívül fontos lesz a teológiai fejtegetések és viták során. Ezt az eredést tudnélik, hogy a Szentlélek egyedül csak az atyától, mint az egész Szent Háromság egyedüli principiumától származik. A görög hagyomány a kapadókiai atyákat követve Ekporepszisznek nevezte, folytatja a keresztény egységet előmozdító pápai tanács tisztázása. És tovább idézem, a teológus Nazianzi Szent Gergely ugyanis a léleknek az atyától való származását, mint eredését kifejező kapcsolatot az Ekporepszis sajátos fogalmával jelölte, amit megkülönböztet attól az eredettől, troproiene, amely a lélekhez hasonlóan a fiúra is vonatkozik. A Szentlélek valóban az atyától eredő lélek, de nem fiúsággal, mivel ez nem nemzés, hanem származás, ekporepszis a görög szó. A kapadókiai atyákat igen gyakran idézték az eredeti zsinati hitvallás pneumatológiai szövegének védelmében az ortodox teológusok. Mindenekelőtt Nagyszent Bazilt és a teológus Nazianzi Szent Gergelyt, akiket mi is mérvadóknak tekintünk. Az ekporepszis fogalom még az alexandriaiaknál, még az egyébként másként fogalmazó Szent Kürülosznál is különbözik az eredést kifejező proiene fogalomtól, és egyedül csak a Szent Háromság kezdet nélküli eredetével, az atyával való eredési viszony kifejezésére szolgál. Idézem, a Szentlélek kettős származását a keletiek soha nem tudták elfogadni. A viták során sokszor idézték Nisztai Szent Gergely kijelentését, a három személy egyike, az atya, úgy áll szemben a másik kettővel, mint ok az okozottal, illetve okozottakkal. Éppen ezért az ortodox kelet mindig visszautasította a toectu patros ketui iu ekpore vomenon formulát, tehát a filioque visszafordítását a görögbe, és a katolikus egyház is elutasította azt, hogy akár csak a latinok liturgiájában való használatra is a Nikea konstantinápai hitvallás görög szövegében szereplő ectu patros ekpore vomenon formulához hozzátegyék azt, hogy ke iu a filioque görög fordítását. Ez azt jelenti, hogy a például a Manel Nin atya által vezetett aténi exarchátusban sohasem szabad az ectu patros ekpore vomenon formulához hozzátenni azt, hogy ke tu iu a filioque fordítását. Egyetlen liturgikus könyvükben sem szerepel a filioque betoldás, pedig őket mondják igazi görög katolikusoknak. Sőt, Görögországban még a latinok sem alkalmazzák a filioque betoldást a mostani görög nyelvű krédójukban. A katolikus egyháznak úgy kell értenie és bemutatnia a filioque tanát, hogy az még csak ne is tűnhessen olyasminak, ami ellentmond az atya monarchiájának, vagy annak a ténynek, hogy egyedül csak ő a lélek eredésének, ekporepsziszének eredete. Az arché, vagy az etia. Valójában a filioque egy másfajta teológiai és nyelvi közegben helyezkedik el, mint az atya egyedüli monarchiájának állítása. Tudnélik, hogy ő a fiúnak és a léleknek egyedüli eredete. A nyugaton még élénken működő arianizmussal szemben a Filioque rendeltetése ez volt, hangsúlyozni azt, hogy a Szentlélek ugyanolyan isteni természetű, mint a fiú, és nem pedig az, hogy az atya monarchiáját megkérdőjelezzék. Ehhez nem csak Tertullianus és Szent Ágoston tanításához, hanem olykor a ma délutántól ünnepelt két szentünknek, majd Szent Atanáznak és alexandriai Szent Cirilnek tanításához is visszanyúltak, és hivatkoztak a betoldás védői, elsősorban nyugaton, de olykor még keleten is. A konstantinápolyi egyetemes zsinat hitvallását Róma csak a 451-ben tartott kalkedoni egyetemes zsinat nyomán ismerte és fogadta el egyetemesen. Közben viszont a korábbi latin teológiai hagyomány alapján olyan nyugati egyházatják, mint Szent Hilárius, Szent Ambrus, Szent Ágoston és Nagy Szent Leó azt vallották, hogy a Szentlélek öröktől fogva az atyától és a fiútól származik, és nagyon fontos a latin kifejezés procédit. Sőt, a Szent Jeromosnak tulajdonítható Fides Damasi már 380-ban így fogalmazott: hiszünk a Szentlélekben, aki nem szülött és nem születetlen, nem teremtmény és nem alkotás, hanem aki az atyától és fiútól származik. Ez a latin szemlélet vezetett oda, hogy 700 évvel később már Róma pápái is képesek voltak egyetemes igénnyel hirdetni ezt a nyugati hitvallási formulát. Talán az első modernkori kivétel az lehetett, amikor 1981. júniusában Szent II. János Pál pápa az első Dimitriosz pátriárkához intézett levelében a Filioque nélkül idézte a Nikea konstantinápolyi hitvallást. Illetve már 2,5 hónappal korábban a katolikus egyház összes püspökéhez intézett levelében is megtett egy ilyen ökumenikus gesztust. Hitvallást eredeti formában idézte.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, amelyben a Nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskolára látogattunk el. A mai összeállítást Grunda János szerkesztette, nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.